Ez itt az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, a mai témánk pedig a média világ digitális transformációnak egy kitűnő példáját járja körül. Az RTL menedzsmentje a versenyképesség megtartását és annak növelését az adaptív vállalati működésben látja. Mindez pedig egy nagyszabású, mármint példátlanul hosszú távú és következetes transformáció fogja körbe, amiben az Epic Stories hallgatók számára jól ismert módszertanok, eszközök és gondolatok is fontos szerepet kapnak, mint például az OKR-ek. De hogy mit is jelent ez pontosan, azt 2024-ben a 10. alkalommal megválasztott legbefolyásosabb női média szereplő, Vidus Gabriella, az RTL Magyarország CEO-ja meséli el. Vidus Gabriella az RTL első számú vezetőjeként 2021-ben indított el egy transformációs folyamatot, amivel az volt a célja, hogy megújítsa az RTL Magyarország hosszú évek óta változatlan, a lineáris televíziózásra építő vállalatirányítási struktúráját, és olyan hatékonyabb döntéshozatali folyamatokat tegyen lehetővé, ami a digitális piacon is garantálja az RTL versenyképességét. Az átalakítás során egy Executive Committee nevű felsővezetői csapat kinevezése mellett számos új szolgáltatással bővítettek, és új módon közé tették meg a gyártási folyamatokat. Létrejött az RTL.hu, és elindult az RTL Plus streaming platform. A mai epizódban tehát Vidus Gabriellával, az RTL Magyarország CEO-jával beszélgetek. Hogyha már a felvezetőbe én megpendítettem, hogy egy komoly átalakításba kezdtetek, nagyon ritkán tudunk ilyen módon beszélgetni vezetőkkel. Igen, nagyon érdekel az oda vezető út. Ugorjunk akkor vissza, akkor akár 21 elé, hogy hogyan láttad akkor magát a médiapiacot, vagy médiavilágot, és benne magatokat, ami miatt egyébként elkezdtetek dolgozni ezen az egészen.
Egyrészt köszönöm a meghívást, és örülök, hogy engedett, hogy visszaugorjunk egy kicsit az időben, mert a gondolat maga, egyrészt, hogy át kell alakítani a vállalatot egy hatékonyabb működésre, az már 2018 óta motoszkál bennem is néhány vezető társamban. 2018 volt szerintem az az év az RTL Magyarország életében, amikor lezártunk egy elég turbulens időszakot, én akkor már harmadik éve vezettem a vállalatot. El tudtunk kezdeni végre arra fókuszálni, hogy akkor mi a jövő. És ebben nagyon sokféle utat megvizsgáltunk, és már akkor benne volt a lehetőségek között, hogy a streaming az egy út lesz nekünk. És azt is elmondom, hogy az első számítások alapján annyira messzinek tűnt ez a megvalósítás, hogy nem is haladtunk benne tovább. De a gondolat megvolt, hiszen a nemzetközi piacokon látszódott, hogy a fogyasztói változások előbb-utóbb elérnek Magyarországra is, amik ki fogják kényszeríteni azt a médiavállalatokból, hogy lekövessék ezeket a fogyasztói változásokat. Ez az egyik része az útnak, a másik része az, hogy én akkor egy 12 fős menedzsmenttel dolgoztam együtt, ami eléggé, hát számomra hatékonytalan volt, ezt mondjuk ki. Nagyon silóban működött a vállalat, nagyon jól ellátta a BAU funkciókat a lineáris televíziók tekintetével, de egyáltalán nem támogatta az üzletfejlesztést ez a fajta struktúra, amiben akkor működtünk.
Itt inkább az emberek száma a menedzsmentben, vagy az összeállítás, vagy azok a skillek, amikkel mentek, vagy a felelősségek, mit látsz problémásnak?
Az emberek száma az nyilván ez egy, hogy mondjam, hány ember tudsz valójában irányítani. Én azt gondolom, hogy 11 az egy picivel több, mint ami a hatékonyságot biztosítja. Az a fajta organizációs felépítés, amiben működtünk, az kicsit ilyen historikusan épült. Ez olyan, úgy képzeld el, mint egy van egy alapépület, ezt hívjuk RTL-nek, megérkeztek melléjük a 2012-13-ban megvásárolt kábelcsatornák, mellé indítottunk még egyet, és ez mint amikor ilyen épület hozzáépítés van, tudod. Jól néz ki, de lehet, hogyha nulláról építenénk fel, akkor kicsit másképp működnénk, de nyilván nem nulláról kell felépíteni, hanem egy olyan átalakítást kellett kezdenünk a lineáris üzletágunkban is, ami biztosította egyrészt a hatékonyságot, illetve a fejlesztéseket. És emellett volt az a vágyunk, vágyam a menedzsmentben, hogy hogy fogjuk lekövetni azt a fogyasztói változást, ami arról szól, hogy már nem csak lineáris műsorszolgáltatóként kell piacra léptünk, és az, hogy ez mikor tud bekövetkezni, abba a COVID óriási, azt mondom, hogy lökést adott. Ugye a COVID alatt egyrészt ugye megnőtt a lineáris tévé fogyasztás, de hát megnőtt a digitális tartalomfogyasztás is. Akkor ugye már létezett RTL most, mint lekérhető tartalom szolgáltatási platformunk, és lehet, hogy azt nem vette mindenki észre, de mi akkor teszteltünk nagyon sokat. Nagyon sok olyan tartalmat tettünk ki akkor a digitális platformunkra, akár premierként, pont azért, hogy megnézzük, hogy mi fog történni, vajon erre hogy reagál a fogyasztó. Hirdetési piac ugye épp néhány hónapra összeomlott, a tartalmaink kész voltak, másképp kellett valahogy működnünk, és ezekből a tapasztalatokból és adatokból azért leszűrtük azt, hogy igenis elérkezett az az idő, hogy van annyi fogyasztó már a digitális lekérhető tartalmak előtt, amikor érdemes belevágnunk újra azokba a számításokba, amiben egyszer belevágtunk, de nem jött ki, és akkor ez a fajta, azt mondom, hogy fogyasztói löket adta meg a lehetőséget arra, hogy elindítsuk ezt az átalakítást, de mondom, ennek az átalakításnak két iránya van, az egyik a meglévő üzletágainknak a hatékonyabb átétele, és abban a fejlesztés, most fejlesztés alatt is, hogy tavaly decemberben elindítottunk 4 új lineáris kábelcsatornát, de ebbe benne beletartozott az is, hogy ez idő alatt elindítottuk, vagy megújítottuk az rtl.hu-t, ebbe beletartozott az, hogy technológiai milyen változásokat tudtunk a vállalatban létrehozni, tehát nagyon sok ága van ennek a hatékonyságnak, nem minden látszódik, és hogyha visszamennénk az időbe, és megkérdeznénk a kollégákat, hogy mit is gondolunk ez alatt a transformáció alatt, akkor szerintem mindig egy kicsit mást is, mert volt idő, amikor a transformáció lényege a .hu megújítása. Ez egy lépés volt. A transformáció lényege az RTL plusz bevezetése. Vagy a transformáció lényege az, hogy a magyar fikcióban olyat alkossunk, amit senki más nem tud. Ezek mind elemei a transformációnak, de hogy épül fel, ez mindig időben egy kicsit más, hiszen a transformáció lényege az is, hogy el tudtuk indítani ezt a 4 lineáris csatornát, amit, ha annyit mondok, hogy egy évvel ezelőtt még az ötlet sem volt meg, és közben decemberben elindultak, ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan, nagyon rövid alatt tudunk létrehozni új termékeket, ami célja is volt ennek a transformációnak. És nem vagyunk ott. Tehát, hogy ez nem az van, hogy most akkor beszélünk valami, aminek vége van, hanem én most arról beszélek, amiben benne vagyunk. Tehát ez a fajta transformáció, amiről most beszélünk, én azt gondolom, hogy ez egy folyamat valójában, aminek nincs igazán vége, hiszen a fogyasztói változások lekövetése szinte minden iparágban kötelező. Én az úgy fogom megfogalmazni ezt a digitális transformációt, hogy az ügyfeleink köré építjük fel magunkat, nem pedig fölépítjük magunkat, majd megpróbáljuk eladni.
És ez korábban fordítva volt?
Hát szerintem a lineáris televíziózás fénykorában, amikor itt az RTL elindult 1997-ben, ugye, amikor a kereskedelmi televíziózás indult Magyarországon, akkor minden nagyon evidens volt ebben az üzletben, hiszen, hogy mondjam, nagyon sokat lehetett tanulni olyan piacokról, ahol ez már rég működött, tehát nem kellett feltalálni a spanyol viaszt, ha szabad ezt így mondanom, hanem adaptálni kellett. Most azt gondolom, hogy van egy olyan pillanat, amikor adaptálni is lehet, és fejleszteni is lehet, hiszen a magyar piac mérete az sok esetben előny, mert ki lehet próbálni dolgokat kis erőforrással, vagy bejön, akkor nagyon jó, ha nem jön be, nem baj, megyünk tovább, de sok esetben óriási hátrány. És a jelenlegi helyzetben, amikor a streaming piacon a digitális lekérhető tartalmakkal versenyezünk, akkor azért látjuk ennek a hátrányát. És akkor mi itt kell egy kicsit, azt mondom, hogy megnézni, hogy mit csináltak mondjuk az adott esetben mondjuk az RTL Groupon belül a társlányvállalatok, amiben mi nagyon-nagyon sokat tudunk tanulni, de mindig egy kicsit meg kell vizsgálnunk, hogy a magyar piac méretéhez képest ez egy jó döntés, vagy nem jó döntés. Sokkal többet kell elemeznünk, mint korábban, és az is biztos, hogy ez a fajta, azt mondom, hogy ügyfelek, és az ügyfelek alatt szándékosan mondom, hogy ügyfelek és nézők, hiszen amikor azt mondod, hogy üzleti modellt váltottunk, akkor kimondhatjuk, hogy egy B2B vállalatból egy D2C vállalat fele megyünk, ami nem dobja el a B2B módját, hozzáteszem, hanem a bevételi lábaink, ami akkor azt mondom, hogy 25 éve egy volt, hiszen ez egy kereskedelmi tévé reklámbevételekből él, ugye 2016 után hivatalosan is az RTL is tudott disztribúciós díjakat kérni a telkóktól, akkor tudom azt mondani, hogy már 2 bevételi forrása volt az RTL-nek, és most van az, hogy belép egy harmadik láb, a fogyasztóktól előfizetési díjat szedünk egy más szolgáltatásért. Ez a fajta evolúció, ez nem áll meg, hiszen az, hogy milyen termékekkel tudsz még kilépni erre a piacra, azt a technológia fejlődése fogja majd megmondani. És ha azt kérdezed, hogy 5 év múlva mi lesz, akkor arra azt tudom mondani, hogy bízom benne, hogy egyre több szolgáltatással tudunk jelen lenni, de nem tudom még megmondani, hogy mik ezek.
Ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, amit megpendített, hogy jött egy új bevételi forrás, ez szerintem vezetőként is biztos, hogy izgalmas, hogy van valami, ami még nem olyan számottevő, de nagyon hiszünk benne, hogy azt mennyire nehéz egyébként egy szervezetben tolni, vagy vinni, vagy támogatni. Ugye ez látható, hogy a big tech-eket nézzük az Apple-nél, vagy a Google-nél, Amazon-nál is, hogy amikor mondjuk az Apple is bevezettem pont az ilyen szolgáltatás alapú dolgait, akkor az egy picikebb bevétel volt ahhoz képest, hogy iPhone-okat árultak, de mostanra egyébként már egy elég szignifikáns szám, vagy vannak ezek a csártok, ami látszik, hogy honnan jön a bevétel, mondjuk Microsoftnak is mondjuk, nem tudom, az Xbox az a semmiből jött, és mégis egy nagyon vastag szállá vált, hogy amikor beléphet nektek mondjuk ez a B2C dolog, és ezt inkább akkor tényleg így, mint vezetői dilemma érdekel, akkor mit kellett tenned ahhoz, hogy ezt komolyan vegyék a szervezeten belül?
Fú, hát mantraszerűen mondani. Azt hiszem, hogy egy picit könnyebb dolgunk lehetett, mint az említett big tech-nek, amikor ő ilyen dolgokba vág, mert a média szolgáltatás ez egy olyan dolog, hogy mindenki használja és mindenki elér, vagy szereti, vagy nem, ugye? A médiáról mindenkinek van véleménye, vagy utálja, vagy szereti, vagy van kedvenc műsora, vagy nincs, vagy néz tévét, vagy nem. A kollégáink is ilyenek. Tehát nagyon könnyű volt, azt gondolom, hogy azt a hitet beléjük tenni, hogy belépünk egy olyan világba, ahol ők már rég felhasználók, mert mindegyiknek van Netflix élménye, vagy HBO, HBO Max élménye, vagy bármi más. Tehát, hogy nem kellett, azt gondolom, hogy a hitet nagyon beléjük táplálni, mert az benne volt. Az, hogy ez milyen kemény meló lesz, és hogy az az út az mennyire kacskaringós, vagy egyenes, vagy néha milyen buktatók vannak benne, az inkább azt gondolom, hogy a nehezebb része. Itt nyilván a technológia is közbeszól sokszor, a tudás is, azt gondolom azok a skillsetek, amiket be kellett hoznunk, vagy meg kellett tanulnunk. Nagyon sok új kollega jött be a vállalatba, itt azért ezek a feszültségek, amik ilyenkor felmerülnek, azok sokkal nagyobb erőfeszítést jelentenek a menedzsment részéről, mint azt gondolom, hogy elhitetni, hogy jó irányba megyünk.
Ez a mantrázás, ez valószínűleg izgalmas, mert ugye ez az egésznek mondjuk így a fenntarthatóságát biztosítja, meg az is érdekes, hogy akkor honnan tudtok egyébként, tehát hogy mondjuk a milyen digitális vagy IT világból, vagy a nagyvállalatiból, vagy nemzetköziből, hogy honnan tudtatok olyan skilleket behozni, ami nem volt, és hogy utána másik része a kérdésnek, hogy viszonyultak ehhez a hagyományos, erős doméntudással rendelkező kollégák. Azt gondolom, hogy ez nem mindig konfliktusmentes.
Teljesen egyetért. Ez nem konfliktusmentes. Bárki, aki azt állítja, hogy ez konfliktusmentes, az nem mond igazat. Egyrészt a bázis vagy alaptudással rendelkező nagyon erős lineáris képességekkel rendelkező kollégáinknak mindenképpen lehetőséget adunk és adtunk is, hogy ezekben a termékfejlesztésekben részt vegyenek. És itt most azt mondom, hogy alaptevékenységünk ugye a tartalomgyártás, ne felejtsük el, és az, hogy a tartalomgyártók fejében bekerült az, hogy amit ő elkészít, az bármely platformra kerülhet, és az ugyanolyan értékes a vállalat szempontjából, ez egy nagyon gyorsan végbe menő folyamat volt, hál' Istennek, tehát nem volt ebből kérdés, hogy de amit mi most készítünk, az miért az RTL Plus onlandul, miért nem főcsatorna főműsoridőben, mert már a COVID alatt elkezdtük azt, ezt a 360 fokban gondolkodó tartalommenedzsment gondolkodásunkat, hogy valójában a tartalom ahhoz, hogy megtalálja a legfontosabb vagy legjobb nézői közegét, ahhoz meg kell találni a legjobb platformját. És az, hogy utazik a tartalom egy-egy platform között, értsd csatornák és digitális platform között, arra viszont ez a fajta domain tudással rendelkező kollégák fantasztikus eredményeket tudnak elérni, hiszen ők ismerik a legjobban a nézőinket. És az, hogy itt az adat forrásokat mennyire tudod használni, hiszen van egy, azt mondom, hogy régóta bevált nagyon jól működő Nielsen adatforrás, amivel a lineáris tudod figyelni, és hogy jön be a saját adat, hogy az RTL Pluszon hogy működik a fogyasztó, ott mit néz, és ennek a vegyítése és ez a nézőpont megtalálása, ez egy nagyon érdekes folyamat.
Hogy álltok az ilyen standard módszertanokhoz? Mi a te attitűdöd ezekkel kapcsolatban? Mert erre van egyébként szerintem sokféle hozzáállás.
Én nem tudom letenni a voksomat egyik vagy másik mellett. Én nem szeretek semmilyen módszertant így egyszer csak így kitűzni az ászlóra, hogy akkor ez működik. Mi vállalatban azt szoktuk kommunikálni, hogy mi egy adaptívan működő vállalat szeretnénk lenni, hogy ez milyen módszertannal épp a leghatékonyabb, azt megtanuljuk. Azt is elmondom, hogy próbáltunk agilis csapatokban működni bizonyos fejlesztéseknél, és nem jött be. Ettől nem jelenti azt, hogy az agilis nem jó, hanem épp akkor nekünk nem volt jó. Tényleg nem egy one size fits all, ahogy mi szeretnénk működni, hiszen ahhoz, hogy bármit is ki tudjunk tűzni az ászlóra, ahhoz nagyon egyféleképpen kéne működjünk, és ha azt nézed, hogy jelenleg van 12 lineáris csatornánk, van egy RTL.hu-nk, van egy RTL Plus-unk 3 különböző tírrel, ha ezeket így összeszámolod, és mindegyiket külön termékként veszed, az valójában már magában legalább 3-4 féle alapműködést igényel, és én azt gondolom, hogy pont itt van a vezetőkre bízva ez a módszer, hogy ők hogy gondolják a legsikeresebbnek a termékeket. Az, hogy a fejlesztés kijöjjön, a gondolat kijöjjön belőlük, hogy azt a terméket hova lehet továbbfejleszteni, vagy ha látunk egy piacirést a fogyasztók tekintetében, oda nekünk be kell lemennünk, vagy nem kell bemenni, ez egy sokkal érdekesebb gondolkodás, és itt viszont megfelelő platformok megteremtése az egy sokkal lényegesebb szempont.
Most egy rövid szünet következik, azután folytatjuk a beszélgetést Vidus Gabriellával, az RTL Magyarország CEO-jával.